prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
Köszöntöm a hallgatókat. Ezen a héten is két aktuális témával készültünk. Műsorunk első részében a B50 rendezvény kerül fókuszba, ez immár a 10. jubileumi kiadvány, amely a tőzsdeképes sikeres társaságoknak egy összefoglaló, bemutatkozó anyaga, és az elmúlt 10 évben az 500 társaság immár egyre nagyobb szeletet hasít ki a hazai gazdaság teljesítményéből is. Műsorunk második részében pedig a harmadik negyedéves jelentését frissen közzétevő Waberez csoporttal foglalkozunk. Menedzsment szemmel nézzük meg, hogy mi állhat a jelentős növekedés hátterében, milyen kilátásokkal érdemes számolniuk a befektetőknek, és maradt-e még tartalék a részvények árazásában, hiszen történelmi csúcs közelben kereskednek a papírokkal. Tartsanak velünk ezúttal is. Jubilált, 10. alkalommal került sor a budapesti értéktőzsde B50 kiadványára, amely tartalmazza a tőzsdeképes, tőzsdére igyekvő KKV vállalatoknak a felsorolását, bemutatását, és számos prezentáció, előadás hangzott el a rendezvényen, érdekes adatok, információk kerültek napvilágra. Itt van a stúdióban Nagy Péter Gábor, a Budapesti Értéktőzsde értékesítési, marketing és kibocsátói akvizíciók igazgatója. Köszöntelek, szervusz!
Szervusz, szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
Hogyan fejlődött a B50 klub? Milyen munkát kellett ahhoz elvégezni, hogy sikerüljön eljutni a jubileumi kiadványig?
Azt gondolom, hogy 10 évre kell visszamennünk. Kellett egy stratégiai gondolkodás és döntés a tőzsde vezetése részéről annak irányában, hogy miről szól a tőzsde. Ugye a tőzsde, ha Magyarországon megkérdezzük a járókelőket az utcán, akkor mit fognak mondani? Bux Index, OTP árfolyam és még hasonlók. Szerintünk tőzsdének a szerepe a gazdaságban, különös itt a magyar gazdaságban arról kell szóljon, hogy a versenyképességet megteremtsük, növeljük, erősítsük. És ha ezen a gondolatmeneten végighaladunk, akkor egyértelmű oda lyukadunk ki, hogy Magyarországon rengeteg olyan sikeres kis- és középvállalkozás van, akik a fejlődésük során eljuthatnak akár a tőzsdére is. Nyilván ezt lehet számszerűleg is vizsgálni, mekkora árbevétele kell, hogy legyen egy cégnek, hány munkavállalója, milyen hatékonysággal működjön, de lehet vizsgálni sztori oldalról is, és hát azt tudjuk, hogy a tőzsde az legtöbb esetben a sztoriról szól. Akkor nézzük meg, hogy Magyarországon vannak olyan sztorik, amiket kevesen ismernek, kevesen látnak. Vannak-e rejtett kincsek a magyar gazdaságban? 2016-ban elindítottuk a B50 programot, ami arról szól, hogy minden évben állítsunk össze egy listát, ahogy te is említetted a felvezetőben, 50 sikeres, jó sztorival rendelkező, jó számokkal rendelkező magyar tulajdonban lévő vállalatról. Minden évben megtaláljuk ezt az 50 vállalatot, és hangsúlyoznám, hogy ez nem toplista, hanem ez egy sikerlista, azaz nem az számít, hogy valakinek 10, 20, 30 vagy 100 milliárdos árbevétele van, akár 1 milliárdos árbevételő cégekre is rá tudunk találni, és azt tudjuk mondani nekik, hogy figyeljetek, ti legyetek büszkék magatokra, és ezt mutassátok meg az egész országnak, látjuk, hogy ti dinamikusan növekedtek, és hogyha úgy alakul a sorsotok, hogy ezt a növekedési ütemet fent tudjátok tartani, jó a sztoritok hozzá, finanszírozásra van szükség, hiszen azért növekedéshez mindig finanszírozás kell, bármilyen forrásból is származik, akkor a tőzsdére is el tudtok jutni, és ott is meg tudjátok mutatni magatokat.
10 év alatt tehát 500 jól feltérképezett, sikeres társaságról beszélhetünk, de ami számomra igazán megdöbbentő volt a rendezvényen, hogy ez az 500 cég együttesen mekkora szeletét hasítja ki egyébként akár a hazai GDP-nek, tehát egy nagyon komoly termelékenységi státuszvolumen az, amit ezek a társaságok betöltenek. Milyen érdekes információkat tudsz megosztani ezzel kapcsolatban?
Van egy nagyon nagy adatbázisunk erről, azon azért dolgozni kell, hogy ez az adatbázis mindig összejön, tehát 500 céget nyomon követni, az ugye nem egyszerű feladat, de ezt a feladatot azért minden évben elvégezzük. A B50 kiadványban vannak nagyon fontos partnereink, támogatóink, őket mindenképpen meg szeretném említeni. Az EY Magyarország a 10 kiadványból 2016 óta már 8-ban támogatta a budapesti értéktőzsdét, hát gyakorlatilag az EY szakemberével közösen választjuk ki, keressük meg és beszélgetünk el ezekkel a cégekkel, és nagyon fontos azt is megemlítem, hogy az MBH Bank és a Széchenyi Alapok is hosszú évek óta a támogatóink között voltak, és hát velük a kiadványban és a konferencián is találkozhattak az érdeklődők. Évről évre 50 céggel bővült ez a lista, és most a 10. alkalommal eljutottunk gyakorlatilag az 500 cégig, akkor megnéztük, hogy mégis hol tart ez a klub, és hát arra jutottunk, hogy hát bizony a 9000 milliárdot alulról közelíti súrolja az ő összesített árbevételük 2024-es évben, és akkor itt mindenki gondolja végig, hogy mekkora a magyar gazdaság, mekkorák a KKV-k, és akkor ebből tényleg kijön az, hogy ez egy látható súlyú cégcsoport. A foglalkoztatottak száma 123 ezer fő, az sem kevés, én azt gondolom. Nyilván itt vannak több ezer fős nagyvállalatok is, de jellemzően a kis- és középvállalkozások vannak előtérbe helyezve. Úgyhogy ezek a nagy számok, és ami még fontos szerintem, amit megvizsgáltuk, hogy mekkora az ő növekedési ütemük, milyen marzsokkal rendelkeznek, mennyire hatékonyan működnek, és akkor ebből pár dolgot én most itt kiemelnék. Megnézzük az átlagos hazai vállalatot, akkor annak az árbevételének a növekedés üteme 2024-ben az előző évhez képest az egy 8%-os volt, a profit marzsa az 4% volt, a saját tőke arányos megtérülése az pedig 9%. És ami fontos, mennyire működik hatékonyan, egyfőre jutó árbevétel ezeknek az átlagos vállalatoknak 52 millió forint volt, tehát ennyit termelt egy munkavállaló. Na most ehhez képest a B-t 500 cégek minden mutatóban jobbak. A növekedés ütemük az egy kicsivel jobb, 9% fölötti, a profit marzsuk 50%-kal magasabb, 4% helyett 6%, és a saját tőkearányos megtérésük 9 helyett 15%, az árbevételük, ami az egyfőre jutó árbevétel munkavállalóra, az pedig 77 millió az 52 millióval szembe. Tehát ezek valóban sikeres cégek, valóban hatékonyan működnek, növekednek és eredményesen növekednek. És hát a kíváncsiság kedvéért még egy számítást elvégeztünk. Ugye tőzsdére cégeknek is szoktuk nevezni a B50-eket minden évben, akik előbb vagy utóbb képesek tudnak lenni arra, hogy a tőzsdén is megmérettessék magukat, úgy alakul az életük. Hát jelenleg a tőzsdén működő cégek, és akkor itt most csak kettő számot emelnék ki, a profit marzsuk ugye a B500-aknak 6%, nekik 12%, tehát a duplája, és az egyfőre jutó árbevételük a 77 millióval szemben 132 millió forint. Tehát látszik, hogy aki már a tőzsdén van, az már egy még hatékonyabb, még eredményesebb fázisban lévő cég. És ez nem azt jelenti, hogy aki nem éri el ezeket a számokat, mutatókat, az ne tudna bekerülni a tőzsdére, hiszen itt 5, 10, 15, 20 vagy akár 30 éves tőzsdén lévő cégekről beszélünk, akiknek idézőjelben mondom, kikényszerítette a tőzsdén jelenlétük az, hogy nekik folyamatosan azon kell dolgozniuk, hogy az eredményt megtermeljék a teljes tulajdonosi körnek. Természetesen, amikor például 15 évvel ezelőtt az Alteo belépett a tőzsdére, akkor neki sem olyan számai voltak, mint most, de 15 év alatt befutott egy olyan pályát, egy olyan növekedési és eredményes pályát, amiben egyértelműen látszik, hogy a legjobban működő hatékony cégek közé tartozik. Én azt gondolom, hogy a B50 vagy most már B500 cégekre is ugyanez vár, ebbe az irányba kell haladniuk.
Ha a B50 klubhoz tartozó 500 társaságot nézzük, akkor közülük hányan tudtak csatlakozni az elmúlt évek során a budapesti értéktőzsdének, akár a szabályozott piacához, akár pedig az Xtend piachoz, ami ugye egy multilaterális platform, tehát tekinthető a budapesti értéktőzsde egyfajta előszobájának is.
Így van, nyilván az 500 cégből nem tartunk még ott, hogy 100 cég csatlakozott volna a tőzsdéhez bármilyen értékpapír kibocsátással, tehát részvénnyel vagy kötvénnyel. Kicsit messzebb indítom akkor a választ. Minden évben, amikor meglátogatjuk ezeket a cégeket, hiszen személyesen felvesszük velük a kapcsolatot, beszélgettünk velük másfél órát, megnézzük a gyárat vagy üzemet éppen, ahol amilyen szektorban dolgoznak, akkor szóba kerül az, hogy és nekik mi a jövőképük, hova szeretnének eljutni, a tőzsde megfordult-e már a fejükben, és évről évre több cégvezető adja azt a választ nekünk, hogy igen, igen, azért erről ő már értesült, gondolkodott, de nem igazán ismeri a hátteret, a folyamatokat. nyilván mi felajánljuk neki a segítséget, hogy ebben mi rendelkezésre állunk, és van egy nagyon jó tanácsadói kör is a magyar piacon, aki ebben segíteni tud. Gyakorlatilag az X-Cent piachoz, a tőzsdének a feltörekvő középvállalati piacához csatlakozott cégeknek a döntő többsége benne volt már a B50 kiadványban, de voltak olyan cégek is, akik a standard piacra léptek be rögtön, tehát nem is az X-Cent piacon kezdték. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a szám ez ilyen 20-30 környékére tehető, a kötvény kibocsátásokkal együtt, és hát bízunk abban, hogy ez évről évre növekedni fog. Tehát aki 5 éve jelent meg a B50 kiadványban, és még nincs a tőzsdén, még neki is megvan a lehetősége természetesen, hogy ezt az utat válassza.
Talán még fontosabb szempont, hogy mit gondolnak ezek a társaságok, ezek a vállalatok a jövőről, hiszen erre vonatkozóan is készült egy felmérés, ami igen érdekes eredményeket hozott.
Így van, nem reprezentatív felmérés természetesen, hiszen csak az 500 vállalatot kérdeztük meg egy online kérdőív formájába, de azt azért elmondhatom, hogy ha Magyarországon ilyen regionális megoszlását nézzük ezeknek a vállalatoknak, vagy az ágazati megoszlását, vagy az, hogy kis, középméretű nagyvállalat, akkor azért mindenhonnan érkeztek válaszok, tehát ez egy elég jó kép a magyar gazdasági helyzetről, üzleti hangulatról. Azt látjuk az eredmények alapján, hogy nyilván rákérdeztünk arra, hogy az általánosan az üzleti környezet, amit ő érzi, maga körül, az hogyan alakul jövőre. Itt voltak a legkevésbé optimisták. Kevesebb, mint 30%-uk vár javulást jövőre. A többség az azt mondja, hogy körülbelül ugyanolyan lesz az üzleti környezet, mint eddig. Ez eddig rendben van. Megkérdeztük tőlük azt, hogy és akkor növekedés lesz-e náluk, például árbevétel szinten. Itt már azért jóval optimistábbak voltak, tehát lehet, hogy kifele úgy látják, hogy nem biztos, hogy nagyon nagy fellendülés lesz, de azért nekik jól fog menni, és ha összesítjük azt, hogy hányan mondták azt, hogy egyszámjegyű vagy akár kétszámjegyű növekedés várnak árbevétel szintjén, akkor az a kétharmados, sőt majdnem 70%-os szintet elérte a válaszadók aránya, és hát hogyan fognak növekedni? Azt mondják, hogy beruházásokkal. Mégpedig 81%-uk tervez kisebb vagy nagyobb fejlesztést jövőre, tehát ebből nekünk az a visszacsatolás jött. Tényleg valóban jó cégeket találtunk meg, ezek sikeres cégek, látják, hogy hogyan lehet fejlődni bármilyen üzleti vagy gazdasági vagy külső világgazdasági környezetben, hiszen az sem egyszerű. Úgyhogy összességében az a hatékony működés, amit ők eddig fel tudtak mutatni, azt még tovább szeretnék fejleszteni és növelni, és hát milyen problémákkal szembesülnek, ezt is megkérdeztük tőlük. Nézzük ezt az oldalát is az éremnek. Vevők hiánya keresleti oldal volt egyértelműen a leggyakoribb válasz, de azért felhívták a figyelmet a szabályozási problémákra és a munkaerőpiaci nehézségekre is. Hát ezek sláger témák, azt gondolom, hogy már évek óta, de ezek még mindig sajnos itt vannak.
Úgy is be tud lépni a piacra egy-egy ilyen önmagában is tőzsdeképes társaság, hogy nem feltétlenül csinálja végig azt a hagyományos bevezetési folyamatot, hanem egyszerűen felvásárlás révén egyfajta integrációval bekerül egy tőzsdei csoportba. Tehát pontosan milyen eszközökkel tudja segíteni a budapesti értéktőzsde a társaságoknak a tőzsdére lépési folyamatát?
Milyen szolgáltatásaink vannak a B50 cégek számára. Ugye, aki bekerül a kiadványba, az büszkén mondhatja magáról, hogy a tőzsde felfigyelt rá, kvázi tőzsde érettként is tekinthet magára, de a tőzsde érettségtől a tőzsdéről való eljutásig azért még sok mindent kell tenniük. És erre egyértelműen kimondhatjuk, hogy külső segítségre is szükségük van. Kitől tudnak tanácsot, segítséget kérni? A budapesti értéktőzsdétől is természetesen. Rendezünk nekik nem csak egy B50 konferenciát abban a pillanatban, amikor bekerülnek a kiadványba, hanem rendezünk nekik klubeseményeket is, ahol a legfőbb hangsúly igazából a közösségépítésen van, de természetesen szakmai témák is mindig felmerülnek, és meghívjuk őket az úgynevezett B-mentor programba is, ami teljesen ingyenes, és bármikor tudnak hozzá csatlakozni, amelynek keretében mindig aktuális témákat, és egyébként általános vállalatfejlesztési és finanszírozási témákat is érintünk. Ez gyakorlatilag egy egész éves rendezvénysorozat, 5-6 alkalommal összegyűlünk ezekkel a vállalatvezetőkkel, neves szakértőket hívunk a vállalatot érintő minden területről. Ott vannak a szakértők, akár a bankoktól, tanácsadó cégektől, jogi oldalról, munkaerőről is tudunk beszélgetni, vagy a digitalizációról, innovációról, minden, ami ahhoz szükséges, hogy a vállalat még sikeresebben, még hatékonyabban és még nagyobbra tudjon nőni.
A rendezvényeteknek a délutáni szekciója az két különböző témaköré csoportosult, az egyik az a fenntarthatóság volt, a másik az pedig a generációváltás. Itt milyen megállapítások hangzottak el, hogyan tudnád összegezni az ott elhangzottakat?
Két nagyon fontos témában tartottunk panelbeszélgetést. Miért választottuk ezeket? Mert láttuk, hogy ez fontos a cégeknek, tehát kaptunk azért ilyen visszajelzéseket. A fenntarthatóság az egy olyan trend, amiben vannak hullámok jelen pillanatban is, tehát hogy éppen mennyire felkapott, és éppen a szabályozás mit ír elő, de én azt gondolom, hogy ez közös felelősségünk mindannyiunknak, akik a gazdaságot működtetik, hogy fenntartható irányba tereljük a működésünket, és erről folyamatosan beszélni kell. Vannak nagyon jó példák már Magyarországon, középvállalati méretben, akik érzékelik azt, hogy függetlenül attól, hogy mit írnak elő a jogszabályok, nekik meg kell felelni a vevőiknek, a szállítóiknak, a finanszírozóiknak, mert onnan abból az irányból érkezik feléjük a kérés, hogy és te hogyan működsz, és mit teszel a környezetedért, mit teszel a társadalomért, és még sorolhatnám. A generációváltás témájára átérve, ott pedig, bár erről már nagyon régóta beszélünk, én azt gondolom 5-10 éve, hogy a rendszerváltás után alapított vállalatoknak a vezetői azok lassan nyugdíjas korba érnek, vagy már rég ott vannak, és még mindig ők működtetik a hazai cégeket, de most már látunk olyan sikeres példákat, nem is egyet sokat, sőt már egyesületek is vannak Magyarországon, akik ezt a folyamatot támogatják. Ezeket mi most be tudtuk mutatni a konferencián a közönségnek. Nekem az nagyon megható volt, hogy én a közönség soraiban ültem, ott ültek mellettem az alapítók, az apukák, az anyukák, és ők videózták a gyermekeiket, amikor kint voltak a színpadon, és beszéltek arról, hogy hogyan került átadásra a cég.
Előrejelzéseket ugyan nem tudunk adni, ellenben a rendezvényen visszatekintettetek méghozzá hosszú távon arra, hogy hogyan teljesítettek a fontosabb részvényindexek, a Bux Index, a Bumix Index, illetve van most már egy ideje egyébként az Xtend szegmensnek is külön indexe, de beszélhetünk akár régiós kitekintésben is a CETOP Indexről, hogyha valaki az elmúlt évekre tekint rá, egészen kiemelkedő hozamokat lehetett elérni, de hogyan néznek ki ezek kontextusban, összehasonlítva akár a globálisan vezető indexekkel?
Jól nézünk ki. Azt kell, hogy mondjam, köszönhetően a magyar vállalatoknak a teljesítményének természetesen. Akár egy évre tekintünk vissza, akár háromra, akár ötre, akkor azt mondhatjuk, hogy nagyon magas hozamokat lehetett elérni, tehát gyakorlatilag bátran mondtad, nem lehetett mellé nyúlni magyar részvénybefektetéssel. Ha valaki a Bux Index kosarát leképező instrumentumot választott, ami rengeteg elérhető a magyar piacon, akár Bux ETF formájában, vagy valamelyik alapkezelő termékét, akkor bizony 2023 elejé óta meg tudta duplázni ezt a befektetett összeget, sőt még annál is többet, mert 137%-os emelkedés volt a Bux teljesítményében. A Bumixban, ami a közepes vállalatoknak az indexe, ott 179%-os emelkedés, a CETOP Index, az pedig a közép-európai részvényindexben nem csak magyar részvények vannak, hanem lengyel, cseh, román részvények is, az pedig duplázott 3 év alatt. És akkor a mindenki által jól ismert S&P 500 index saját devizájában ez alatt 70%-ot emelkedett, ami szintén egy szép teljesítmény, de hát a bukszal majdnem a dupláját lehetett elérni, és azért ne felejtsük el azt, hogyha még egy kicsivel távolabbra tekintünk, tehát nem csak 3 évre, hanem 5 évre, akkor hányféle válság vagy külső behatás érte a tőkepiacot, Covid, háború, energiakrízis, infláció emelkedése, vámháború, ezek mind-mind komoly volatilitás hoztak a piacra, de hát a magyar indexnek a grafikonjára rátekintve az elmúlt jó pár évben egy ilyen egyenes vonal fölfele, 100 000 indexpontot elérte a Bux Index idén nyáron, júliusban, aminek nagyon örültünk, mert ez azt jelenti, hogy 91-es bevezetése óta a Bux Index a 100-szorozott, 1000 pontról 100 000-re, de hát most meg már 108 000-nél tartunk itt az elmúlt napokban, tehát már nyár óta is volt 8%-os emelkedés, és azt se felejtsük el, hogyha a nemzetközi összehasonlításban megnézzük, hogy vajon drágák-e a magyar részvények, akkor azt lehet mondani, hogy még mindig nem drágák, sőt, még mindig lemaradóban vannak a régió értékeltséghez képest, és akkor nyugat-európai számokat pedig nyilván azt helyén kell kezelni, azok mindig is magasabbak voltak. Tehát ez alapján mi bízunk abban, hogy a magyar lakosság, aki egyébként az elmúlt években szépen növelte a hazai részvényállományát, az továbbra is kedvelni fogja a magyar részvényeket.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, Nagy Péter Gábor, a Budapesti Értéktőzsde értékesítési marketing és kibocsájtói akvizíciók igazgatója volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Ez még mindig a prémium kategória.
Történelmi csúcs közelében kereskednek a Waberers részvényeivel, és kijött a friss gyors jelentés, tehát részben ennek is köszönhetőek a pozitív reakciók. De mit tartalmaznak az első 3/4 éves tényszámok, és mi várható a folytatásban? Itt van a stúdióban Erdélyi Barna, Waberers csoport igazgatósági tagja. Üdvözöllek, szervusz!
Szép napot mindenkinek, üdvözöllek!
Hogy látta a menedzsment a friss, gyors jelentést? Milyen folyamatok jellemezték a 3/4 évet elsősorban?
Menedzsment oldalról úgy látjuk, és ezt írjuk is a jelentésünkben, hogy ez egy újabb sikeres negyedév, amit zárni tudtunk. Összességében azt lehet mondani, hogy az első 3/4 évben meg tudtuk csinálni azt, amit terveztünk, és a várakozásunk az utolsó negyedévre is, így a év vége közelettével, amivel boldogok vagyunk, mert most ez a sokadik olyan negyedév, amikor ezt elmondhatjuk, és szeretnénk ezt láttatni is befektetőknek, elemzőknek, minden partnerünknek. Fontos elmondani, hogy az a stratégia, amit most már évek óta követünk, az lépésről lépésre teljesül. Hogyha kicsit közelebb jövünk a konkrét időszakhoz, akkor azt gondolom, hogy a diversifikáció stratégiánk több elemében látszik, hogy sikeresek vagyunk. Ahogy jeleztük, beléptünk a személyszállítási logisztikai területre, ami most már termel. Ugye Lengyelország kapcsán nyíltan beszéltünk arról, hogy ott egy stratégiaváltás vagy egy reorganizáció zajlik a lengyel jogi egységgel kapcsolatban, ami hozzájárul az idei negyedévhez. Sikeresek voltunk a kontrakt logisztikának a hulladék logisztikai területén, és ezzel pótoltuk azokat a üzletvesztéseket, amik tavaly a második félben nehezítették az életünket, hogyha lehet így mondani, és nagy mértékben járul hozzá a pénzügyi teljesítményünkhöz, illetve magához a diversifikációhoz is az a tény, hogy megvásároltuk ugye a Magyar Posta biztosítót és a Magyar Posta életbiztosítót, és tulajdonképpen már a válasz hosszán is látszik, hogy ez egy megvalósuló diversifikációs stratégia, mert nagyon-nagyon sok területéről beszéltem már ebben az egy válaszban is a céggel kapcsolatban, és azt mondom, hogy nem állunk meg.
A vezérigazgatói értékelés is a további diverzifikációt és az új növekedési lehetőségek beazonosítását emeli ki, viszont több tranzakciót, megállapodást is bejelentettetek a 3/4 év során. Melyek voltak ezek, és milyen jelentőséggel bírhatnak a jövőt illetően?
Igen, amiről beszélünk a jelentésben, és nyilván még több mindenen dolgozunk a háttérben, az egyrészt egy fontos lépés regionálisan, hogy Szlovákiában most már működtettünk egy 20 000-es logisztikai csarnokot, és ez miért érdekes? Azért, mert ez az első méretesebb logisztikai csarnok Magyarországon kívül, amit üzemeltetünk, ráadásul a kulcsfontosságnak tartott automotív szektorban. Szerbiában is vannak csarnokaink, de azt lehet mondani, hogy ez egy szabad szemmel jobban látható, hogyha szabad így fogalmazni. Fontosnak tartjuk azt is, hogy egy stratégiai megállapotást kötöttünk ebben a negyedében a reptérrel. Ez is egy olyan új irányvonal, amiről újra és újra beszélünk, de a jövőnk építése szempontjából tartjuk fontosnak. Bizonyosan nem ebből fog a profit jelentős része keletkezni a következő negyedévekben, de ez egy előremutató történet. Azt látjuk, hogy Budapest szerepe ilyen tekintetben nő. A regionális e-commerce forgalom egy jelentős része Magyarországon keresztül kerül a régióba, ahol a reptéri vagy a reptérhez kapcsolódó logisztikai tevékenység fontos, és viszonylag sokat foglalkozunk Közép-Ázsiával, vagy a Közép-Ázsiát átszelő új sejem úttal is, hogyha lehet így fogalmazni, egyébként így hívják azok az országok. Ugye az látszik, hogy Kínát és Európát összekötő alternatív útvonalon dolgozik jó pár közép-ázsiai ország. Egy biztos, hogy ez az áru folyam ez valahol be fog lépni Európában, és nem szeretnénk ebből kimaradni. Részesei szeretnénk lenni. Erről szól a kazah vasútársággal kötött stratégiai megállapodásunk. Még egyszer szeretném mondani, hogy ez a második kettő, ez nem a közeljövő, de az, hogy középtávon sikeresek legyünk, és tovább tudjunk építkezni, azt így lehet elkezdeni.
Beszéljünk akkor konkrétan azokról a tényszámokról, amit riportáltatok. negyedéves szinten 7,8%-os volt a növekedés, míg az év első háromnegyed évében 5%-kal bővültek a bevételek, ez egyébként összességében több mint 600 millió eurós konszolidált árbevételt jelent. A harmadik negyed évben 12,4 millió euró, 9 hónapot tekintve pedig 41,5 millió euró volt az üzemi szintű nyereségesség, és itt igazából a bővülés, a növekedés mértéke az, ami egészen lenyűgöző, ez 23,3%, viszont hogyha az év első 9 hónapját nézzük, akkor több mint 40%-ra az egy évvel korábbi bázisidőszakhoz képest. Hogyha kicsit belemélyedünk a szegmensekbe, akkor mi magyarázza a profitabilitásnak ezt a jelentős bővülését?
Az első 9 hónapban a logisztikai üzletágunk EBITDA több mint 50%-ot nőtt a bázis időszakhoz képest, tehát nem lehet oda egyszerűsíteni a képet, hogy a postabiztosító akvizíció volt, és azt is hozzá kell tenni, hogy ezt a hatásrendszert, ezt nagyon sokféle különböző tényező magyarázza, részben a bázis időszakhoz, részben ehhez az évhez köthetően. A tavalyi évünk viszonylag intenzív volt akvizíció szempontból. Ha visszaemlékszünk, akkor tavaly évben léptünk be vasútlogisztikába, tavaly évben léptünk be Szerbiába, tavaly év végén volt a postabiztosítós akvizíció, idén év elején volt a buszos üzletágba történő belépés. Ez mind-mind szólt a stratégiánk megvalósításáról, és a stratégiánkkal kapcsolatban a diverzifikáció szót már említettük, de nem említettük azt, hogy ez a diverzifikáció, meg ez a stratégia azt is szolgálja, hogy tudatosan magasabb margin tartalmú területekre léptünk be. És gyakorlatilag, hogyha az első 9 havi számokat nézzük, az ezt igazolja. Hogyha belemegyünk a szegmensekbe, akkor hogyha három tényezőt ki kéne emeljek a logisztikai szegmensből, az egyik a már többször említett személyszállítási struktúra vagy személyszállítási tevékenységbe történő belépés lenne, a másik az a raktárfejlesztési vagy ingatlanfejlesztési üzletágunk, ami szintén részben ugye szintén magasabb margin tartalomról szól. Ugye van egy nagy raktárfejlesztésünk folyamatban a Magyar Posta számára, ami egyébként a végeeszközeit még évvége előtt áttervezzük adni, és egyébként is nyíltan szoktunk beszélni az országos logisztikai hálózatunk fejlesztéséről. És a harmadik tényező, amit mondanék, az a már korábban említett lengyelországi reorganizáció. Hogyha a biztosítói üzletágat nézzük, ott fontos elmondani azt, hogy ott egy picit más mutatnak a negyedéves adatok, meg a háromnegyedéves adatok. A biztosítás egy tipikusan olyan üzletág, ahol jobb hosszabb időhorizontot nézni, mint rövidet. A különböző kárráfordítások, kárhányadok és tartalékolási mechanizmusok mozgása, illetve természete miatt. Hogyha háromnegyedéves adatokat nézünk, akkor ott van egy jelentős fejlődés. Ebben az üzletágban ez jelentős mértékben egyébként a postabiztosítók akvizíciójának köszönhető, bár itt azonnal azt is el kell mondjam, hogy sokat dolgozunk a két nem életbiztosító szinergiáinak a kihasználásán, tehát ilyen módon ez nem egy standalone hatás, nem egy együttes hatás a két jogi egység között, és azt is hozzá kell tenni, hogy a negyedéves számok alakulását azt egy kicsit befolyásolta az is, hogy ebben az évben állt IFRS-re a postabiztosítós riport struktúránk. Tavaly ezt tanultuk a Granit biztosítónál, ott is elmondtuk sokszor, hogy a negyedéves számok ilyenkor tudnak úgy mozogni, hogy a hosszabb időszakot érdemes nézni, ezt most elmondanám a postabiztosító kapcsán is. De a lényeg, hogy logisztikai üzletágon belül 3-4 hatás indokolja ezt a fejlődést, a biztosítói szegmensen belül pedig legnagyobb mértékben a tavaly évvégi akvizíció.
A Budapest Értéktőzsde honlapján a Concord elemzése az, ami elérhető, és még május végén történt egy elemzői modell és célár frissítés, az általatok tavasszal megtartott befektetői napot követően. És egyébként 4800 forintról 6560 forintra nőtt az egyéves célára a részvényeknek. Hogyha valaki mélyebben megnézi ezt a modellt, akkor az látható, hogy egyébként az elemzői várakozás kifejezetten a logisztikai üzletágra nézve az idei évre 19 millió eurós EBIT eredményt tartalmaz, és utána ez a következő években 23, 25, 26 millió euróra kúszik fel. Mennyire tekinthető ez akár konzervatívnak, hogyha egyébként a menedzsment előrejelzéseivel hasonlítjuk össze?
Azt gondolom, hogy transzparensen kommunikáljuk a középtávú stratégiai tervünket, és hogyha visszatérünk most ehhez az évhez egy pillanatra, akkor már ősszel is azt hirdettük meg, hogy 50 millió környékén lesz a idejéves EBIT, most is ezt erősítettük meg. Szerintem önmagában az egy siker, hogy egy cég teljesíteni tudja azt, amit ígér. Hogyha a stratégiai tervünk szerkezetét megnézzük egyen mélyebben, akkor az is arról árulkodik, hogy a biztosítók tevékenységében most azt gondolom, hogy ebben az évben volt egy nagy ugrás, és a következő években egy lassabb fejlődésre számítunk, miközben azt gondoljuk, hogy a részben már megvalósított, részben azt reméljük, hogy majd megvalósuló, vagy azt tervezzük, hogy majd megvalósuló akvizíciók és tevékenység fejlesztések következtében egy gyorsabb ütemű fejlődésre leszünk képesek. Továbbra is ezt gondoljuk, és egyébként, ha csak visszaugrunk oda, amit ez az elemzés által idézett konkordos elemzés mutatott, akkor az látszik, hogy van még bőven potenciál az elemzés mentén is a részvényárban, és mi is szeretnénk azt gondolni, hogy egyre jobban látszik a munkánknak az eredménye. Mi is azt gondoljuk, hogy van ebben még potenciál, de azt is fontosnak tartom elmondani, hogy annak viszont örülünk, hogy végre a piac reflektál arra a növekvő teljesítményre, amit a cég fölmutat negyedévről negyedévre.
Hogyha valaki visszanézte a gördülő adatokat, tehát visszatekintett mondjuk az elmúlt 4/4 évre a Waberers kapcsán, akkor azt láthatja, hogy a csoportszintű EBIT 57 millió euró környékén van. Ehhez képest talán lehet bizonyos befektetőkben hiányérzet, vagy tűnhet konzervatívnak az az 50 millió eurót meghaladó előrejelzés, amit tulajdonképpen az első 3/4 év után megerősítettetek. Felmerülhetett az, hogy ha ennyire jól teljesít a cégcsoport, akkor akár egy guidance emelés is beleférhetett volna a 3/4 éves eredmények publikálásába. Valóban úgy látjátok-e, hogy ez immár azért egy konzervatív vagy konzervatívabb előrejelzésnek tekinthető?
Én azt gondolom, hogy az elvárásokat reális szinten kell tartani, tehát ha megnézzük azt, hogy 3/4 év alatt csináltunk kicsit több mint 40 millió eurót, akkor egyébként az egy teljesen megalapozott mondás, hogy 50 millió fölé fogunk érni évvégével. 4 évek között mindig voltak és mindig lesznek különbségek, ráadásul ez üzletáganként különbözően változik. A 4. év egyébként jellemzően az, ami sokszor nagyon nehezen számítható ki. Voltak olyan évek, amikor az 4. év nagyon jó volt, és voltak 4. évek, amikor kevésbé volt jó. Ha nem gondolnánk komolyan ezt a fajta várakozást, akkor nem erősítenénk meg a riportunkban. Én azt gondolom, hogy ahogy most már egyfajta hagyománnyá vált, mi új guidance-t következő évre fogunk megadni, és azt reméljük, hogy majd azt a fajta előrejelzést is ugyanolyan sikeresen fogjuk tudni teljesíteni, mint hogy egyenlőre ebben az évben tűnik. Úgyhogy hadd válaszoljak most erre a kérdésre így. Az nem titok egyébként, de ez már a stratégiai tervünkben is látszik, hogy az nem kérdés, hogy a Waberers csoport az folyamatos növekedésre készül, tehát bizonyosan egy olyan guidance-ünk lesz jövő évre, ami meg fogja haladni az ideit.
A már említett elemzői modellből szemezgetve az látszik, vagy az olvasható ki, hogy egyébként közel 8-szoros árfolyam nyereség, tehát price earnings mutató mellett értékelte be az elemző a biztosítói üzletágat, és jelenlegi részvény árfolyam az nagyon közel van ahhoz, amennyit az elemző szerint a biztosítói üzletág önmagában ér. Milyen lépéseket tervez, vagy tervezhet a jövőben a menedzsment annak érdekében, hogy ez a rejtett, vagy még mindig részben rejtett érték, ez fel tudjon szabadulni, és ténylegesen egy magasabb árfolyam mellett kereskedjenek a részvényekkel?
Elsőre azt mondanám ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hogy ne legyünk elégedetlenek. Tehát, hogy egy egészséges, jó fundamentumokkal rendelkező cég, amilyen a véleményem szerint a Waberers csoport, fontos, hogy az az érték, amelyet létrehozunk, az tükröződjön a részvényárakban, és én azt gondolom, hogy az elmúlt években ezt folyamatosan tudtuk bizonyítani, még akkor is, hogyha minden elemzés arra utal, hogy ebben van további potenciál. Remélem, hogy jól emlékszem a számokra, az elmúlt 12 hónapban nagyjából 40%-ot emelkedett a részvényárfolyam, de az kétségtelen tény, hogy a most már többször hivatkozott elemzés önmagában a biztosítói üzletágat értékeli körülbelül ennyire, ami praktikusan azt jelenti, hogy nem tudjuk megfelelően prezentálni, vagy legalábbis eddig nem tudtuk megfelelően prezentálni azt, hogy a biztosítási üzletág mellett mennyit ér a logisztikai üzletág, vagy a biztosítási üzletág valójában mennyit ér, hogyha logisztikát is beleszámoljuk, ez nyilván nézőpont kérdése. Azt gondolom, hogy ezen folyamatosan dolgozunk. Ennek az egyik lépése volt az, hogy teljesen átalakítottuk a riportunkat, sokkal részletesebben, sokkal több szakmai mutató mentén prezentáljuk a biztosítási üzletágunkat, mint ahogy azt korábban tettük. Én azt gondolom, hogy világosabban kommunikálunk róla, mint üzleti szegmens. A postabiztosító akvizíció relatív friss, tehát még nem ünnepeltük az egyéves születésnapját sem, majd ugye körülbelül 2-3 hét múlva kerül erre sor. Azt gondolom, hogy kell még egy jó év, mire az ezzel kapcsolatos szinergiákat, új struktúrát ki tudjuk alakítani, és azt remélem, hogy ezzel párhuzamosan, folyamatosan meg fogjuk tudni mutatni, hogy mennyit is ér a teljes vállalat ezen a két fő pilléren állva.
Volt olyan időszak a Waberers csoport életében, amikor a túlzott adósságállomány az problémát vagy problémákat vetett fel, viszont, hogyha megnézzük akár az idei évet, azt lehet látni, hogy egy kiemelkedő cashflow termelés mellett jelentősen csökkent a társaságnak a nettó tőkeáttétele. Hogyan érdemes ezt értelmezni, és mennyire tekinthető optimálisnak a jelenlegi tőkeszerkezet?
Ha matematikailag nézzük, akkor talán sose volt ennyire alacsony a cég előadósodottságot, 1-3-as a leveraging most a riportban. Azt gondolom, hogy itt fontos megint visszatérni az alapvető struktúránkra, és értően olvasni vagy elemezni a számokat. Azt mondjuk, hogyha jellemzően a postabiztosítónál az életbiztosítási üzletágból származó cashflow-t, pénzállományt, hogyha megfelelően kezeljük, akkor valójában normalizáltan ez körülbelül egy 2-es leverage. Most bárki, aki leverage-el foglalkozik, pontosan tudja, hogy az pont ugyanannyira egészséges, mint az 1-3, vagy az is azt mutatja, hogy a cégnek gyakorlatilag alacsony az eladósodottság állománya. Most azt tudom mondani, hogy ez is egy olyan fontos eredmény, amiről érdemes beszélni, mert ez is megalapozza azt, hogyha további raktárhálózat építési terveink vannak, akvizíciós terveink vannak, akkor erre nem csak saját forrásból, hanem idegen forrás bevonásával is van lehetőség. Most, hogy mi a tökéletesen egészséges leverage egy ilyen típusú cégcsoport életében, nem tudom, hogy van-e olyan, aki ezt meg tudja mondani. Személyesen azt gondolom, hogy 2,5 és 3,5 között nincs semmiféle izgulnivalónk.
Nem csak a hazai piac érinti a Waberers gazdálkodását, hanem az európai trendek, tendenciák. A hazai makrogazdasági kockázatokkal én azt gondolom mindenki tisztában van, de Magyarországon jövőre választások lesznek. Jelent ez bármilyen kockázatot a Waberers csoport működése szempontjából? Gondolhatunk itt akár a tulajdonosi struktúrára, arra, hogy bizonyos, akár monetáris, akár fiskális szempontok meg tudnak változni.
Az elmúlt 4-5 év, de lehet, hogy még hosszabb időszakot is emlegethetnék, minden üzleti döntéshozó számára azért volt a legnehezebb, és egyben a legérdekesebb is, mert egyik év nem volt olyan, mint a másik. Gyakorlatilag minden nagy cég döntéshozója arra kellett berendezkedjen, hogy minél gyorsabban tudjon változásokra reagálni. Beszéljünk európai gazdasági környezetről, a globális környezetről, vagy Magyarországról. Szabályozói változások, trendváltozások, amikhez alkalmazkodni kellett. Én azt gondolom, hogy a Waberersnek az az egyik ereje, hogy a két fő pilléren belül nagyon sok kis pilléren állunk. Gyakorlatilag, ha szektorokról beszélünk, akkor számos szektorban vagyunk jelen, autóipar, élelmiszer logisztika, FMCG logisztika, nagykereskedelmi hálózatok logisztikája, a logisztikán belül is számos alszegmensben vagyunk jelen, és hogyha geográfiailag nézzük, akkor Magyarországon kívül nagyon-nagyon jelentős tevékenységünk van Európa sok országában, mindez egy egészséges ügyfélportfólió. Nekünk rendkívül láthatatlan az a fajta bevételállományunk, ami bármilyen módon az állami szektorhoz köthető. Szeretném azt gondolni, hogy nyilván kihívások mindig jöhetnek, akár az európai gazdasági környezet felől közelítjük a dolgot, akár a magyarról, de egy ilyenfajta egészséges struktúra és diverzifikáció az mindig segít. Mondok egy példát, ami nem biztos, hogy pont a kérdésedre válasz, de sok szempontból arra is válasz. Kevesen számítottak rá, hogy idén ősszel megint komoly leállások lesznek az autóiparban. Senki nem számított rá, hogy a Jaguar Land Rovernek több hetes leállásra lesz hackertámadás miatt. Senki nem számított rá, hogy több nagy autóipari konglomerátum majd több hetes gyártási szünetet hirdet meg. Ehhez is alkalmazkodni kell. De még egyszer mondom, sok lábon állunk, az igaz Magyarországra és a teljes európai gazdasági környezetre.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, oda fogunk figyelni a továbbiakban is a Waberers teljesítményére. Erdélyi Barna, Waberers csoport igazgatósági tagja volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm a beszélgetést, és szép napot kívánok mindenkinek.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.